Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Mátraházán tartják a Magyar Kórház Szövetség konferenciáját, fejlesztésekben gazdag évvelé néz Mező Zombor, idén ünnepli várossá nyilvánításának 690. évfordulóját Gyöngyös. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Ma az emberek legfontosabb elvárása az egészségügy szervezésével foglalkozók felé az, hogy minél hamarabb bejussanak az orvoshoz, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára ma Mátraházán, a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán tartott előadásában. Rétvári Bence elmondta, a századvég tavaly novemberi felmérése alapján a megkérdezetteknek csaknem fele szerint leginkább az időpontfoglalás egyszerűsítésére lenne szükség az egészségügyi ellátásban. Rámutatott, ennek elősegítésére a betegek igényei és szempontjai szerint létrehozott az orvosok és ápolók számára is előnyös járó betegirányítási rendszerben július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon. Megjegyezte, a lehetőség megjelenése nagy volumenű változás az egészségügyi rendszerben, és már 83 intézményben több mint 90 helyszínen elérhető. Hozzátette, annak július 1-jei általános bevezetését a Magyar Járóbetegellátó Intézményben nagy fordulónapnak tekinthető. Rétvári Bence kifejtette, a rendszer az ellátáshoz való eljutásban segíti a betegeket, az egészségügyi rendszereket pedig átláthatóbbá teszi. Annak segítségével mindenki, főleg egy járóbeteg rendelő vagy egy kórház vezetője sokkal pontosabban fogja látni, hogy mi történik az általa vezetett intézményben. Előadásában az államtitkár ismertette, az egészségablak alkalmazást már több mint 2 millió 900 ezer ember töltötte le, 2,5 milliószor jelentkeznek be onnan, és 9 millió orvosi dokumentumot töltenek le egy hónapban az emberek. Fejlesztésekben gazdag év elé néz Mező Zombor. Nyertes pályázatainak megvalósítása idén tavaszra datálódik, úgy szintén tavasszal kezdődhet a település főútjának zöldítése is, amely által új településkép alakulhat ki, mondta el Radó Béla, a polgármestert hallják.
Valóban egy nagyon fontos év elé nézünk sok szempontból. Nagyon sok tervünk van már, ami részben már most meg van alapozva. Van 3 olyan pályázatunk, amit már az elmúlt évben elnyertünk, most évvégén lezajlott a közbeszerzés is, és reményeink szerint a tavasszal el tudnak kezdődni a munkák. Hadd említsem meg ezt a 3 pályázatot, az egyik egy csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása, 130 millió forint értékben, ez az Árpád utcát és a Dobó utcát érinti. Itt 80%-ban már elkészült az előző években a csapadék vízelvezető rendszernek a rekonstrukciója, és a maradék 20%-ot fogjuk most a tavasszal megvalósítani. A másik az egy energetikai beruházás, ami az iskolát érinti. Az iskolának is azt az épületét, ami több mint 100 éves, ahol a konyha, az ebédlő és a régi torna szoba kap helyet. Ez az épület fog megújulni, új nyilászárókat fognak beépíteni, illetve külső szigetelést fog kapni az épület, valamint napelemeket a tetőre. Ez 170 millió forintból fog megvalósulni még ebbe az évbe. És talán ami a szívemhez a legközelebb áll, az egy zöld beruházás, aminek keretében az Árpád és a Dobó utcán szintén most tavasszal 300 darab gömbfát fogunk telepíteni, valamint 300 darab parkrózsát, és olyan színes, szép, egységes színfoltja lesz ennek a településnek, ugye ez a 3614-es út az Árpád-Dobó utcát érinti, hogy aki keresztül fog haladni ezen a falun, akkor egy gyönyörű, szép, egységes gömbfákból álló fasort, illetve rózsákat fog majd látni, és bízom benne, hogy az itt élők legnagyobb örömére és megelégedésére fog majd szolgálni, hiszen ilyen irányú munkát már folytattunk a Rákóczi úton, 6-7 évvel ezelőtt, amikor is az 1100 méteres útszakaszt teljes egészében kicseréltük térburkolt kőre, illetve a járdát is, nagyon szép kandelábereket telepítettünk, és gyönyörű szép gömbfákat ültettünk. Akkor az ott élő lakosság egy kicsit nehezményezte, hogy a meglévő fákat, gesztenyefákat eltávolítottuk. Hozzá kell tennem, hogy ezek gyakorlatilag mind betegek voltak, mert már több évtizedesek voltak. Helyette ültettünk gyönyörű szép gömbhás levelű fákat, és mostanra kezd beérni az a munka és az az elképzelés, most már az ott lakók és a településen élők is láthatják, hogy a környékbeli települések egyik legszebb főutcája a miénk ezekkel a fákkal, és bízom benne, hogy az Árpád dobó úton tavasszal elültetendő fák után néhány évvel ugyanezt fogják az emberek gondolni.
A kis településekre erőforrásként kell tekinteni, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára tegnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található megújult gömörszőlősi bekötőút 2 km 300 méteres szakaszának ünnepélyes átadásán. Ág Péter elmondta, a helyi szereplők és az állami szféra döntéshozóinak közös munkája miatt a falvak vonzók, és egyre inkább az látszik, hogy a következő évtizedekben lesznek ott gyermekek, akik élettel töltik meg a tereket. Kiemeltem, a kormány a jövőben is fejleszteni fogja a kis településeket, és fontos, hogy ebből a munkából mindenki kivegye a részét. Ezt tette a minisztérium is, akkor, amikor a Magyar Közúton keresztül az útfelújítási program által beszállt gömörszőlős fejlesztésébe, mondta Ág Péter. Idén ünnepli várossá nyilvánításának 690. évfordulóját Gyöngyös. A jubilóm alkalmából rendezett ünnepségen valódi időutazásban lesz részünk, melynek során egyebek mellett felidézhetjük a város történetének legfontosabb korszakait, és omnibuszos városnézésre indulhatunk majd május 12-én, tehát most vasárnap. Bodonyi Gabriellát és Válik Istvánt, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. Rendezvény szervezőit hallják.
Minden évben szokás szerint Gyöngyösváros barátainak köre 19. századbeli korhű ruhákba öltözik, és felvonul a városban. És ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon látványos, és sok nézőt is vonz. Ebben az évben sem lesz ez másképpen. 10 órától kezdődik a felvonulás a zeneiskola mellől a téren. Először a Muzika Manzuét, a kis kamara koncertet ad, elindul a felvonulás, és ebben az évben is Debreceni Ferenc, tehát Ciki fogja a dobot kezelni, és a dobszóra menetelnek. Elérnek a főtérre, a főtér ugye ketté ágazik, a Rózsa utcán lemennek a huszárszoborra, ott lovas bemutató lesz, lovas huszárokkal, visszajönnek a Móricz Zsigmond utcán, és polgármester úr megnyitja az egész rendezvény sorozatot, azt a napot. Ezután ugye a szokásos procivétáte Gyöngyösváros díszpolgára kitüntetések átadására kerül sor a Városháza dísztermében. Dél körül lesz vége a kitüntetés átadásnak, akkor bemutatják a nagy közönségnek a színpadon a legújabb kitüntetetteket, átfondolunk az időkapszulát elhelyezni.
Nagyon sok minden kerül bele, polgármester úr üzenete is a jövőnek, ugye azt tudni kell, hogy 50 évre lesz ez elásva. Tehát 50 év múlva fogják kiásni azok a ma még fiatalok, akik akkor már idősebbek lesznek. Diákok üzenetei lesznek benne, például a 24 órás vetélkedő során a fiataloknak volt egy olyan feladata, hogy mit üzennének az 50 évvel későbbi gyöngyösieknek, illetve azt kértük mindenkitől, aki ebbe a üzenetet szeretne elhelyezni, hogy mondja el, illetve hát írja le, hogy mi az most a városban, amit szeretné, hogyha 50 év múlva is meglenne. Úgyhogy ezek kerülnek benne, és majd leellenőrzik 50 év múlva, hogy benne megvan-e még. A színpadi produkciókról annyit kell nagyon röviden elmondani, hogy jellemzően a procivitáte kitüntetéssel rendelkező csoportok lépnek föl ezen a napon a színpadon, és egyébként téren már 9 órától várjuk a látogatókat, ugyanis egy időutazásra hívjuk a kedves vendégeket, de most nem előre, hanem hátrafelé fogunk menni. Gyöngyösváros életében jelentős korszakokat fogunk megjeleníteni, itt a téren kiállítás formájában, illetve kvíz formájában, és lesz egy nagyon klassz kis útlevelünk, amit a kis neveddel el fogsz tudni látni. Végigjárod az állomásokat, kitöltesz egy kvízt a város életéről, kapsz pecsétet, ha jól válaszoltál a kvízre, és kapsz egy ilyen csokit is, ha jól válaszoltál a kvízre, és ez persze természetesen mindenkinek lehetősége van erre. A városalapítás kora jelenik meg, a török idők, a Rákóczi kor, reformkor, a monarchia kora, és hát az elmúlt időszak, a második világháború utáni időszak is meg fog jelenni egy-egy sátorban, egy-egy állomáson, és az nagyon érdekes kiállítással, és mondom, ilyen kis tudástárral, kvízzel fogjuk várni a kedves látogatókat, és ilyen nagyon szép kis csokival, illetve a felnőtteknek lesz még finom nedű is.
Himnusz emlékhely és új Kölcsey Ferenc emlékkiállítás létesül Szatmárcsakén, az egykori Kölcsey kúria helyén, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A magyar kultúra nemzeti önazonosságunk alapja, egyéni és közösségi létünk éltető ereje, a kormány elkötelezett kultúránk, hagyományaink kápolásában, hogy méltó emléket állítson nemzeti imánk és nemzeti összetartozásunk jelképének, Kölcsey Ferenc himnuszának, ezért kiemelt emlékhelyként fejleszti Szatmárcsekét, írták a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei beruházással kapcsolatban. Hozzátették, a kormány tehát döntött a Szatmárcseke a himnusz emlékhelye című beruházás megvalósításáról, melynek keretében az egykori Kölcsey kúria helyén létrejön a többfunkciós, integrált kulturális intézmény részeként a himnusz emlékhely, továbbá az új Kölcsey Ferenc emlékkiállítás. A fejlesztésnek fontos része a műemléki csónakos fejfás református temető felújítása. Az állami támogatásból létrejövő fejlesztés a régió kulturális és turisztikai életének fellendítésére is szolgál, turisztikai és infrastruktúra fejlesztések megvalósulásával, valamint a település életében meghatározó közösségi hitéleti kegyeleti terek megújulásával áll a közleményben. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT zöld életre való komplex e-mobilitási rócsója május 15-e és 17-e között Miskolcra látogat, jelentette be az MT-nek küldött közleményében az ügynökség. A rócsó célja, hogy a fenntartható és környezetbarát energiát a mindennapi élet részévé tegye, és előmozdítsa a zöld átállást, hiszen a zöld energia a magyar gazdaság jövője a háztartásokban, a közlekedésben és az iparban egyaránt, tették hozzá. A DVTK stadion parkolójában szerdától péntekig várják a szervezők az érdeklődőket, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható holnap is, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 10-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Tarsolyban a jövő címmel bemutatta Tarsoly József, Eger független polgármester jelöltje választási programját és képviselőjelöltjeit. Miskolcon a polgármesteri pozícióért heten indulnak. Letették a Kállai kettős rendezvény és konferencia központ alapkövét Nagykállóban. Az egyéni vállalkozók, őstermelők és az áfás személyek is használhatják az SZIA bevallási tervezeteket bevallásuk elkészítéséhez. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Miskolcon a helyi választási bizottság legutóbbi ülésén kisorsolták a kompenzációs listák sorrendjét, és eldőlt, hogy néz ki majd a szavazólap. Az április 20-án indult kéthetes ajánlásgyűjtés során a polgármester jelölteknek 500, míg az önkormányzati képviselőknek változó mennyiségben nagyjából 60 és 70 közötti számban kellett érvényes ajánlást bemutatniuk. Az ajánlásgyűjtés lezárulása után kiderült, hogy a polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog majd versenybe szállni Miskolcon. A részletekről Ignác Dávid, a helyi választási iroda vezetője adott tájékoztatást.
Nagyon mozgalmas időszak áll mögöttünk, ugye a helyi választási iroda munkatársai, akik egyébként a polgármesteri hivatal dolgozó is, a meglévő munkájukon felül végezték ezt a típusú tevékenységet, és hát azért jelentős számadatokkal tudok önöknek számot adni arról, ha lehet így fogalmazni, hogy ugye mit is végeztünk, milyen tevékenységről van szó. Ugye képviselőjelöltek tekintetében, ugye a polgármestert és az egyéni képviselőjelölteket is beleértve, összesen 140 jelölttel volt dolgunk, nemzetiségek tekintetében pedig 52 jelölttel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy összességében 192 jelölttel dolgozott a helyi választási iroda. Kompenzációs listából ugye 5 került nyilvántartásba véve, ugye ez összességében 91 jelöltet jelent. Összességében a helyi választási bizottság az elmúlt 2 hétben heti 2 alkalommal ülésezett, tehát ez azt jelenti, hogy 4 ülést tartott, ezen a 4 ülésen 206 darab határozatot hozott, és 4180 darab ajánlóívet adtunk át, tehát ilyen mennyiségű dokumentummal dolgoztunk, és ezeket kellett a kollégáknak koordinálni, ellenőrizni és segíteni természetesen a jelölteket abban, hogy megfelelő módon történjen is jogszerűen az ajánlásgyűjtés, ami gyakorlatilag e hét hétfőn 16 órakor véget ért, tehát az volt az utolsó határidő, amíg a jelöltek leadhatták az ajánlóíveket, és ezt követően pedig kedd 16 óra volt az az időpont, ameddig pedig a kompenzációs listákat és az üres ajánlóíveket vissza kellett szolgáltatniuk. Ugye nyilván a jelenlegi adatokról beszélek, hiszen a döntések egy része az még nem jogerős, ezek csütörtök, illetve péntek 16 óra akkor kerülnek jogerősítésre, attól függően, hogy melyik napon döntött ezekről a jelöltekről a helyi választási bizottság. Polgármesterek tekintetében ugye sorsolása is megvolt, akár csak az egyéni jelöltek tekintetében a jelölteknek, és ugye ebben a sorrendben, ahogy a szavazólapra elvileg rá fognak kerülni, a jogerősítést követően tudom felsorolni, tehát összességében 7-es polgármesterjelöltről beszélhetünk Miskolcon. Dohány András független jelölt, Lehocki Spider László a néppártján jelöltje, Fintor Zsolt független jelöltként, Pakusza Zoltán Mi Hazánk mozgalom részéről, Varga Andrea Klára Függetlenek a Szimbavárosaért Egyesület Jobbik Konzervatívok Momentum mozgalom jelölő szervezetek részéről, Tóth Szántai József pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata néppárt jelölő szervezet részéről, és végül de nem utolsó sorban dr. Barkai László Lajos Demokratikus Koalíció LMP Magyarország Zöld Pártja Magyar Szocialista Párt Beszéd a Zöldek pártja. Tehát összességében ez a 7 polgármester jelöltünk van. Ugye a lakosság szám alapján kerültek ezek meghatározásra, hogy a jelöltetnek az egyéni választókerületben hány érvényes ajánlást kellett összegyűjteniük, ez nagyjából egy ilyen 65-70 közötti számot jelentett. Ők is ugyanúgy ezeket összegyűjtötték, leadták a helyi választási irodának, a helyi választási iroda ellenőrizte a jelölések érvényességét, és ezt követően pedig a választási bizottság számára lettek előterjesztve. A választási bizottság természetesen, hogyha megfeleltek és összegyűjtötték a megfelelő mennyiség ajánlást, akkor regisztrálta őket, nyilvántartásba vette őket, és gyakorlatilag ezt követően pedig a regisztrált nyilvántartásba vett jelölteket a sorsolás útján választottuk ki, hogy mely sorrendben legyenek a szavazólapokon, hiszen ezt a véletlen dönti el, tehát senki más, nem alfabetikus sorrendben, hanem alapvetően ezeket egy sorsolás útján kerül ki sorsolásra, hogy kerülnek a szavazólapra. Egyébként a ajánlás ellenőrzés az ugye alapvetően adattípusú ellenőrzés, tehát a kollégáink a jelölő szervezetek részéről behozott ajánlóíveken az adatokat ellenőrzik, de aláírás mintát egyébként azokat ugye nem tudunk ellenőrizni. Ugye egyébként itt szoktam felhívni arra a figyelmét a választópolgároknak, hogyha van ügyfélkapu hozzáférésük, akkor a választás.hu honlapon keresztül hozzáférnek az ajánlás ellenőrző lehetőséghez, honlaphoz, és az ügyfélkapus azonosítást követően meg tudják nézni, hogy ők kiknek adtak ajánlást, és valóban azoknak a szervezeteknek adtak ajánlást. Többen éltek egyébként ezzel az országgyűlési választások során is.
Tarsolyban a jövő címmel bemutatta Tarsoly József Eger független polgármester jelöltje választási programját és képviselőjelöltjeit. Tarsoly József független polgármester jelöltet kérdezzük.
Mik a legfontosabb pontok? Nagyon sokszor elhangzott Eger neve. Eger van a Tarsolyban és a szívükben?
Mindenképpen nekünk Eger a legfontosabb, tehát legyen újra Eger az egrieké. Tehát mindenképpen az alap gondoltunk az, hogy gyakorlatilag Egerben élő egriek üljenek a képviselőtestületben, és ők képviseljék az itt élő embereket. Ez nagyon fontos számunkra, mint ahogy nagyon fontos az, hogy erős várom mi Istenünk címmel az egyik programom gyakorlatilag a közbiztonság javítását célozza, de nem úgy, mint ahogy itt már több helyről elhangzott, hanem gyakorlatilag a jelenleg meglévő struktúrát a továbbfejlesztő, gyakorlatilag városrendészet módjára működni, mint ahogy a környező településeken már működik. Egyszerűen ki kell bővíteni a közterületfelügyelőknek a létszámát, és azt gondolom, hogy nekik minden hatósági jogkörük és feladatkörük megvan ehhez. Mint ahogy nagyon fontos számunkra, hogy élhető városunk, élhető Eger legyen, amiben mindenki, kicsik, nagyok megtalálják a számításukat. Ebben benne van az is, hogy egyfajta hazahívó programmal is előálltunk, tehát kínálnunk el az innen elköltözött, vagy tanulni évekre elvágyott, vagy elköltözött polgárainkat hazahívjuk. Egyszerűen olyan alternatívákat kell kínálni, ami vonzó számukra, akár a munka, akár a család tekintetében, tehát úgy gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, de az is ugyanilyen nélkülözhetetlen, hogy megbecsüljük az időseinket, segítsük őket, akár a bevásárlás, akár a mindennapi komfortérzetük segítésében, és hát igyekezzünk a jelenleg kihasználatlan épületekből olyan idős otthonokat megvalósítani, megalkotni, ami nyilván lehetőségeinkhez mérten, de mindenképpen segítse nem csak az időseket, hanem a családjaikat is abban, hogy ezt azt gondolom égető problémát megoldjuk. És hát ugye Egert megtölteni élettel szintén egy kiemelt programpontunk, kezdve onnan, hogy olyan kulturális és sportkoncepcióval rendelkezünk, ami kicsiknek, nagyoknak kínál nem csak szórakozási lehetőséget, hanem sport lehetőséget. Mindenképpen átgondolt koncepcionális módon, mert úgy gondoljuk, hogy csak ilyen módon tudjuk ezt kezelni. És hát ugye megemlítettük azt, hogy Eger nekünk nem csak a hobbing, tehát ebben azért benne van az átgondolt szakemberekre épített koncepcionális elképzelés, akik lokálpatrióták, ismerik a város gondját, baját, kapcsolatot tartanak az itt élőkkel, és hát nyilván az ő véleményük alapján fontos az, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek szolgálják az itt élőknek az érdekeit.
Kik azok a független képviselőjelöltek, akik önt támogatják?
Tehát a kettes körzetben Lájer Krisztián, a négyes körzetben Kovács Csatlós Tamás, ugye jó magam elindulok az ötös belváros körzetben, illetve Bódi Zsolt a tízes németi körzetben indul.
letették a Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központ alapkövét Nagykállóban. A városban 2007 óta nem működött művelődési ház. A fejlesztésre 1 milliárd forint értékű uniós és állami támogatást nyert az önkormányzat, melyhez mintegy 600 millió forint önerőt biztosított a városvezetés. Az új kulturális intézmény tervezésénél kiemelt szempont volt az energiahatékonyság. A részletekről Horváth Tibor polgármestert hallják.
Ez már a top pluszban lett benyújtva, és sikeresen, eredményesen pályáztunk, és végül is az érdemi munka az igazából januárban kezdődött el, és már elég szépen halad. 1 milliárd forint Európai Unió forrás sikerült elnyernünk, és ebből az építkezés nagyságrendileg 800 millió forint. Maga az épületnek az összköltsége az egy ilyen 1,5 milliárd forint körül alakul, aminek a többletforrását azt az önkormányzat saját forrásba biztosítja.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Nagykálló azért egy ikonikus városa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének, és ugye a vármegye házának is helyt adott. És rengeteg olyan érték van itt, amely egyrészt a vármegyei értéktárban benne van, köztük ugye a Kállai Kettős öröksége, vagy akár mondjuk, hogyha Harangodra gondolunk, ezek mind olyan kincsek, amelyek nem csak a vármegye szempontjából fontosak, hanem úgy gondolom, hogy az identitásunk szempontjából is, határon belül és kívül. És a mai napon pedig egy alapkövet tettünk le, amely a Kállai Kettős Rendezvényközpontnak az alapköve, amely egyrészt egy projektnek a megvalósulását is jelzi, amely a kultúrának az egyik fellegvára lesz a vármegyében, másrészt pedig azért plusz üzenettel bír, hogy azok a fejlesztési források, amelyek a vármegyébe érkeznek, azok mind-mind olyan projektek megvalósulását segítik elő, amelyek az adott közösség szempontjából fontosak, legyenek azok kulturális beruházások, legyenek azok a helyi közösségi életet befolyásoló beruházások, egészségügy, oktatás, infrastruktúra fejlesztések, vagy pedig akár mondjuk a turisztikai fejlesztések, amelyek mind-mind egy nagy egész, egy nagy komplex egész igyekeznek tenni azt a vármegyei egységet, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk, akár a közgyűlésben, akár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárban.
Végül Simon Miklóst, a térségországgyűlési képviselőjét hallják.
Nagykállóban az elmúlt uniós ciklusban 11 programban 3,5 milliárd forint érkezett. Ugye iskola újult meg, utak épültek a településen, inkubátorház és rengeteg minden. Még ebben az uniós ciklusban eddig 4 programban 2,5 milliárd forint támogatást nyert az önkormányzat, de ehhez jön egy RRF támogatás, ez az új uniós program, amely a felzárkóztatást és az esélyteremtést biztosítja. Ebből a budai Nagy Antal szakiskolában egy 6 milliárdos fejlesztés fog megtörténni.
Május elejéig mintegy 223 ezer egyéni vállalkozó, több mint 84 ezer őstermelő és áfafizetésre kötelezett magánszemély juttatta el személyi jövedelemadó bevallását a NAV-hoz. A többi SZIA bevallásra kötelezett egyéni vállalkozónak, őstermelőnek és áfás magánszemélynek van ideje, hogy kiegészítse a NAV által elkészített bevallási tervezetet, vagyis saját maga töltse ki és küldje be a 23 SZIA jelű bevallást. Mondta el dr. Paskujné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Az őstermelők, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére készített személyjövedelemadó bevallási tervezet csupán egy ajánlat, ami nem válhat automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni, a vállalkozói, az önálló, valamint az őstermelői tevékenységből származó jövedelmekkel és fizetési kötelezettségekkel. Ha nem egészíti ki ez az adózói kör, illetve nem módosítja az adóbevallási tervezetet, az május 21-én nem válik automatikusan személyjövedelemadó bevallássá. A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. mivel a nem kifizetőtől származó bevételek jövedelmek, valamint az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tevékenységéből származó bevételek jövedelmek nem szerepelnek teljes körűen a NAV nyilvántartásában, azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza. Ha volt tehát ilyen jövedelembevétel, akkor az adóbevallási tervezetet az adózónak ki kell egészítenie ezekkel az adatokkal. Ha a mezőgazdasági őstermelő ezen tevékenységéből származó bevétele 2023-ban nem haladta meg az 1.392.000 forintot, akkor az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell sem jövedelmet megállapítania, sem bevallást beadnia. Ha a bevallási tervezetét papír alapon kapta meg, és az őstermelői tevékenységéből származó bevétele nem haladta meg az 1.392.000 forintot, akkor elegendő ezt a NAV által kiküldött kiegészítő nyilatkozaton jelölnie, és azt visszaküldenie. Fontos kiemelni, hogy a papíralapú tervezeten nem lehet az adatokat módosítani. Ezért a legjobb és leggyorsabb megoldás, ha az adózó ügyfélkaput nyit, és a szerkesztést, benyújtást a webes felületen végzi el az LCA oldalon. Aki nem szeretne ügyfélkaput nyitni, és nem ért egyet a tervezetben szereplő adatokkal, annak a 23 SZIA jelű bevallást kell benyújtania 2024. május 21-ig. Ha az egyéni vállalkozó, az őstermelő és az áfás magánszemély május 21-ig elmulasztja a módosítást, kiegészítést, vagy saját maga nem készíti el és nem nyújtja be az SZIA bevallást, a NAV felhívja a figyelmét, hogy pótolja a hiányt, erre 15 napos határidőt biztosít.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. A jubilóum alkalmából tartott ünnepség szentmisével kezdődött a Szent Márton tiszteletére szentelt templomban tegnap. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek a valódi, lelkünk mélyéről fakadó örömről beszélt. Az evangélium öröme megszabadít minket a bűntől, betölti azokat, akik hisznek Jézusban. 10 évvel ezelőtt, amikor kérte a Főegyházmegye fenntartását, és belépett a Katolikus Iskolák Szövetségébe, akkor a Balatoni Iskola ajtaján is bekopogott az evangélium öröme. A Katolikus Iskola segít abban, hogy megismerjék a diákok és általuk a szülők is azt a Jézust, aki megújítja életünket, aki segít bennünket a nehézségek közepette is. Az ő arcát egymásban és minden emberben felfedezhetjük. Ha ezt komolyan vesszük, akkor az életünk és általuk a közösségeink, sőt akár az egész világ megújulhat. 2018-ban csatlakozott az iskolához a település óvodája, ahová jelenleg 53 kisgyermek jár. Az óvi épületét az elmúlt években teljes körűen felújították, kicserélték a nyílászárókat, a vizes blokkokat, a csoportszobák bútorzatát, szigetelték az épületet, korszerűsítették a fűtést, és számos játékot helyeztek el az udvaron. A program az óvoda bejárás követően az iskola tornatermében folytatódott. A köszöntő sorát Udzeliné Murányi Enikő polgármester nyitotta meg, aki büszkeségét fejezte ki, hogy a keresztény nemes eszmék nem csak a diákokra, hanem a településre is jó hatással vannak. Jó hírnevének köszönhetően pedig az intézmény mára elérte befogadó képességének maximumát. Kis Jánosné nyugalmazott igazgató felidézte az egyházi fenntartásba kerülés körülményeit. Mint mondtam, a szülők több mint 90%-a támogatta a kezdeményezést. Nagy dolog, hogy egy 1000 lelket számláló kis településen 8 osztályos iskola működik, ahol a diákok fogékonyak a jóra, tiszteleteljesen fordulnak egymás felé, nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között folyik az oktató-nevelő munka. Csuhajné Érsek Klára igazgató, aki 2018-ban vette át az intézmény irányítását, a régi hagyományok mellett megjelenő új programokról beszélt. Fokozatosan beépült az iskola mindennapjaiba a szentmise, lelkinapokat, hétindító emelkedéseket, hittantáborokat, zarándoklatokat szerveznek. Nem csak lelkiségében, hanem felszereltségében is megújult, korszerűsödött az intézmény, mivel a 175 tanulóval elérte a befogadó képességének határát, szükség van az épület bővítésére, amelynek már készülnek a tervei. Beszéde végén köszönetet mondott a diákok, pedagógusok munkájáért, a szülők, az önkormányzat és az egyházmegye támogatásáért. Örömét és büszkeségét fejezte ki Székely Dénes iskola lelkész is, mindazért a kitartó munkáért, amellyel diákok, pedagógusok és szülők elérték, hogy a környék központi iskolájává vált a Gárdonyi. Ezt a magasra tett nívót szeretné megtartani a jövőben is. Horváth László országgyűlési képviselő a közösség erejéről szólva arról beszélt, jelenleg Balaton legnagyobb vonzereje az iskola és annak szellemisége. Együttműködése, egymás megértésére és segítségre kell nevelni a fiatalokat, ebben pedig az iskola pedagógusai jó munkát végeznek. A köszöntők sorát Ternyák Csaba érsek zárta, aki a jelenlévőket arra bíztatta, hogy engedjék be a szívükbe Jézust, engedjék, hogy megújítsa és boldoggá tegye életüket. Az iskola feladata, hogy ezt az örökséget továbbadja a következő generációnak. Az ünnepi beszédeket követően a jelenlévők az iskola diákjainak műsorát tekintették meg. A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett szent év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a szent évre vonatkozó bulla közzétételével tegnap. A szent év a hagyományok szerint a római bazilikák úgynevezett szent kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két szent év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a szent év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák szent kapuin haladnak át a szent évben Rómába érkező zarándokok. A 2025-re meghirdetett szent év a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával kezdődik, tehát idén december 24-én. A következő a Lateráni Szent János Bazilika szent kapujának megnyitása lesz december 29-én. 2025. január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját nyitja meg, végül január 5-én az egykori városfalakon kívüli Szent Pál bazilikáit. Az utóbbi három bazilika szent kapuját 2025. december 28-án zárják le ismét, a Szent Péter bazilikáit pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án, azt tesz végleg pontot erre a szent évre. A pápa döntése szerint a szent évet megnyitó ünnepélye szentmisét a világ Rómán kívüli egyházmegyében idén december 29-én celebrálják, a zárószertartás pedig jövő december 28-án. Ferenc pápa a csütörtökön közzétett Spes non confudit, a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullával hozta nyilvánosságra a 2025-ös szent év kezdeti és zárási dátumát, valamint megjelölte az egyházi év kiemelt témáit. A pápai dokumentumot szokás szerint a szent év előtti május 9-én az Úr mennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. A Szent Péter Bazilika előcsarnokában, amíg zárva tartó szent kapunál olvastak fel részleteket a pápai bullából a római bazilikák, a kúria és az öt kontinens egyházmegyei képviseletének jelenlétében. Ferenc pápa és az egyház mintegy 200 tagja hallgatta a bulla felolvasását. A dokumentum szerint a szent év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A remény legfontosabb elemeként a Szent Atya a békét nevezte meg, melyet ismételten a háború tragédiája süllyesztett el. A pápa a nemzetközi közösség elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítson a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy véli, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiára, túlzás arról álmodni, hogy a fegyverek elhallgassanak, kérdezte. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A reményteli jövő pilléreként nevezte meg a gyermekáldás iránti vágyat, arra szólítva fel az államokat, támogassák a fiatalokat az élet átadásában. Ez ad jövőt minden társadalomnak, áll a pápai bullában. A Szent Atya reményt szorgalmazott a hátrányos helyzetű embertársaink számára, megemlítette a szabadságuktól megfosztott rabokat, akik az elzárás mellett nap mint nap tapasztalják az őket körülvevő érzelmi ürességet, a rájuk kiszabott korlátozásokat és nem ritkán az irántuk való tisztelet hiányát. Azt javasolta, hogy a szent évben a kormányok gyakoroljanak amnesztiát vagy büntetéscsökkentést, segítsék elő a közösségi visszailleszkedést, segítsenek ezeknek az embereknek visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett reményt. A pápa bullában bejelentette, hogy a bazilikák mellett egy szent kaput egy börtönben is meg fog nyitni. Reményt sürgetett a betegeknek, akár otthon, akár kórházban tartózkodnak. Reményt kért a fiatalok számára, akik sajnos gyakran látják összeomlani álmaikat, nem szabad csalódást okoznunk nekik, az ő lelkesedésükre épül a jövő. Reményről írt a migránsok esetében is, a befogadást, amely tárt karokat jelent mindenki előtt, méltósága tiszteletben tartásával, a felelősség kísérje úgy, hogy senkitől se legyen megtagadva egy jobb jövő építésének joga. Ezen kívül a pápa azok számára, akik háború, erőszak, diszkrimináció elől menekülnek, biztonságot, oktatást szorgalmazott, valamint belépést a munkavilágába. Úgy vélte, reményt érdemelnek az idősek is, akik gyakran tapasztalják meg a magányt és az elhagyatottságot, pedig az idősek élettapasztalata, tudása kincsnek számít a következő generáció számára, hangoztatta Ferenc pápa. Reményt sürgetett a világban élő több milliárd szegény számára. Arra is emlékeztetett, hogy 2025-ben a kereszténység történetében jelentős Nikaia Zsinat 1700. évfordulója lesz. Az egyház történetében az első szentévet 8. Bonifánc pápa hirdette meg 1300-ban. Később úgy határoztak, hogy minden 25. évben ismétlik meg. A szentév különleges kegyelmi és bűnbánati időt képvisel, amikor a hívek bizonyos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. 2000-ben II. János pápa tartotta a szentévet, Ferenc pápa pedig már 2015-ben rendkívüli szentévet tartott. Mezőkövesden élő rózsafüzér gyalogos zarándoklat lesz hazánkért, városunkért. Most szombaton 9 óra 30 perckor a Szent László király plébánián működő F6-a karizmatikus közösség szervezésében. A gyalogos zarándokok a Bogácsi úti körforgalomnál lévő Mária szobornál találkoznak, ahol imádkoznak a városért és lakóiért, majd kérik a szűzanya közbenjárását a békért. Aztán két ágon mennek a várost körül, ölelve, és jutnak a Jézus szíve templomhoz. A Mátyás király úton a két csoport találkozik, közös ima után aztán tovább indulnak a Szent László templomba, ahol pedig ünnepi szentmise zárja a zarándoklatot, várhatóan 12 óra 30 perckor. Ezt főtisztelendő Bárdos Krisztián atya mutatja be. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik május 18-a és 20-a között Sárospatakon. Minden program, bemutató, kiállítás, koncert ingyenes lesz. A Nox zenekar is fellép például, de ami a legfontosabb, 18 órakor pünkösd vasárnap szentmise lesz a Várkápolnában, illetve május 20-án pünkösd hétfőn az Egri Főegyház megyei minisztráns találkozó következik ott, 11 órától az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek celebrálja, és körmenet lesz a Szent Erzsébet erekével. Budapest és Debrecen után Miskolcon rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot a DVTK stadionban. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzen egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítés vezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra állnak, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agape Worship, az Emabis Worship, a Magyar Continental Singers, vagy éppen a Timothy & Treti Den Szlovákiából. Mert ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni, írják a szervezők. A június 1-i eseményre a jegyek már kaphatóak, csoportok kedvezményen regisztrálhatnak, a kárpátaljaiaknak pedig ingyenes a program.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Thank you.
that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it, take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Oh, L is for the way you're looking at me. And O is for the only one that I can see. O, V is very extraordinary. And E, he's even more than any and anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Or two in love can make it, take my heart, but please don't break it. Oh, love was made for me and you.
A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését. A salakos futópályát iskolai oktatási tanórán kívül vehetik igénybe a lakosok Gyöngyösen. A várva várt kazincbalcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni a létesítményt. Újabb tehetséges diósgyőri atléta léphet ki a nemzetközi porondra. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését. A tagság a 2024-28-as időszakra újra választotta a szervezet elnökének Mocsai Lajost. Az elnökségben ismételten helyet kapott Rakacki Zoltán, a MEAFC elnöke. A közgyűlésen hagyományosan elismerik az egyetemi sportért kiemelkedő munkát végző sportszakemberek munkáját. A miskolci sportvezetők közül ketten is elismerésben részesültek. A salakos futópályát iskolai oktatási tanórán kívül vehetik igénybe a lakosok hétköznap 20 óráig, illetve a hétvégeken Gyöngyösen. A bejárat a Kávária parti általános iskola jobb oldalán található földúton közelíthető meg, de már készül a dr. Harrer Ferenc úti bejárat is. A részletekről Juhász Pétert, a pályát üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Melyik is ez a terület pontosan? Mert ugye sokan nem tudják, hogy van maga az iskola, közvetlenül az iskola alatt, mondjuk így fogalmazunk így, egy aszfaltos nagy felület, általában ott szoktak a tanévnyitók, évzárók lenni. Ez alatt szintén egy újabb rézsű vagy egy lépcső soron kell lejönni, és akkor van az úgynevezett klasszikus zöld övezet, ahol egy zöld futballpálya és körülött egy salak futópálya van, és egy egyéb más zöld területek. Tehát mi ezt a legalsó, nevezzük így szintet, kaptuk meg kezelésbe az elmúlt évben. Egy úgynevezett nagy rendrakás bozótírtással kezdtük az első történetet, hiszen ugye volt ott a plac végén, a déli oldalon egy úgynevezett teniszsátor. Ugye ez bérbe volt adva korábbi években, a bérlő már nem akarta tovább vinni ezt a tevékenységet, elbontotta a sátrat, mindenét elvitte, és maradt egy üres salakos felület, egy kis ketreccel. Ezt majd mi szeretnénk egy ilyen úgynevezett dühöngőnek kialakítani, hogy abban éppen foci lesz, vagy bármi más tevékenység, az még most kialakulóban van. Egyébként jelen pillanatban két futballkapu van bent, tehát lehet akár egy ilyen ketrec focit is a salakos pályán, úgymond a régi teniszpálya helyén űzni. A teniszpálya és a füves játéktér között volt egy hatalmas bozótos. Ezt teljes mértékben úgy írtottuk ki, hogy meghagytuk a fákat természetesen, de ezt a fajta gingás bozótos növényt lezúztuk. Ezáltal például, ha egy testnevelés óra van, az egész pálya sokkal jobban átlátható, ezt a testnevelő tanárok is kérték, és akkor akár olyan is elképzelhető, hogy valaki a füves játéktéren végzi a torna gyakorlatokat, vagy a salakpályán fut, vagy esetleg a volt teniszpálya helyén vannak különböző más gyakorlatok, de mindenkit szemmel lehet tartani, és jól átlátható az egész, tehát nem szerettünk volna ilyen megbúvó kis bokros zegzugokat hagyni. És akkor a lényeg az, hogy tehát ezt a placot minden év elején, tehát most ugye jött a tavaszi szünet, tehát próbáltunk a tavaszi szünetre, szünidőre koncentrálni, hiszen általában azért a téli időszakban nagyon csapadékos volt, ugye az elmúlt év kifejezetten, és hát ott a salakos futópálya az azért nem volt annyira alkalmas futás, hogy nagyon sáros volt, és ezeket a területeket, a füvet lenyírtuk, a rézsűt lenyírtuk, tehát most tegnap is voltam kint a helyszínen, láttam délelőtt, ugye gyerekek ott fociztak a pályán, tehát tipikusan ez erről szól, hogy amikor szünidő van, vagy hétvége van, vagy délután, tehát az oktatási időben kifejezetten oktatást lehet ott tartani, testnevelés órákat, és délután, amikor befejeződik az oktatás, akkor pedig már úgynevezett klasszikus szabadidő sportokat lehet kocogni, frisbizni, focizni, tehát mindenféle olyan dolgot, ami a sporthoz kapcsolódik, és ezen a területen végezhető vagy végrehajtható.
A várva várt Kazincbarcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni a létesítményt. Halász Bélát, a KSK Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
Az első négy meghirdetett időpontra nagyságrendileg egy órán belül elfogytak a jelentkezések, és akkor még kisebb létszámban is volt tervezve a látogatás. Látogatószámot is kellett bővítenünk, és időpontokat is, de úgy tűnik, hogy még ezek is kevésnek bizonyultak első körben, úgyhogy éppen egyeztetés alatt van, hogyan lehetne bővíteni a látogatási időpontokat, olyan nagy az érdeklődés ez iránt.
A látogató számot és a lehetséges időpontokat is bővíteni kellett, de még ez is kevésnek bizonyult, olyan nagy az érdeklődés a program iránt. A látványos körbevezetésen kívül Halász Béla elmondta, a 2017-18-ban megálmodott épület egyik elsődleges célja, hogy egy új, megnövelt vízfelületre hozhassák át a régi uszodából a sportolókat és a pihenni vágyókat. Mivel különösen nagy TAO finanszírozású beruházásról van szó, ezért két ütemre bontották a kivitelezést. Az első ütem célja az 50 méteres medence kiépítése volt öltözőhelyiségekkel, fűtéssel és gépészettel. A Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub elnöke a következő ütem perspektíváiról, főleg a rekreációs részleg beülő, pezsgő és merülő medencéjéről, komplex szauna világáról és a kiegészítő szolgáltatásokról is részletesen tájékoztatta a jelenlévőket. Az első körös látogatás legfőbb sztárja az 50 méteres, 2500 köbméteres vízkapacitású medence volt, amelynek a csillogó megjelenésén túl a háttér technológiáját is megismerhették az érdeklődők. Halász Béla azt is hangsúlyozta, hogy a vízi komplexum tudatos helyszín választásánál cél volt a könnyű megközelíthetőség bárki számára. Az új létesítmény parkolója pedig a csónakázó tó környékének parkolási viszonyait is érezhetően megváltoztatja majd. Szitka Péter polgármester jó ötletnek tartja, hogy a Delfin Vízi Sportklub nyílt napon mutatta meg a város lakosságának a vízi komplexum jelenlegi szakaszát, és a program során az érdeklődők megismerhették azt is, hogy az eljövendő kész épület milyen jól fogja szolgálni az utánpótlást, az úszni és sportolni vágyókat. Szitka Péter polgármestert hallják.
Nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy a delfinesek tartanak olyan nyílt napot, amelyen a város lakosságának gyakorlatilag megmutatják azt, hogy a vízi komplexum milyen szakaszában van, hiszen el lehet mondani azt, hogy egy ilyen jellegű létesítmény milyen jó, és milyen jól fogja szolgálni az utánpótlás és az úszói vágyóknak és a vízilabdázni vágyóknak, sportolóknak vágyónak a különböző lehetőségeit, de igazából azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor a város lakossága így meg tudja tapogatni, így saját szemével tudja látni azt, hogy gyakorlatilag itt Kazincbarcikán mi az, ami épül, és a vízikomplexum gyakorlatilag milyen kis gyönyörű ékszerdoboza lesz, és milyen gyönyörű sportlétesítménye lesz ennek a városnak.
Újabb tehetséges Diós Győri atléta léphet ki a nemzetközi porondra. Hajdú Áron a nyíregyházi U18-as fedett pályás OB-n 3 számban lett magyar bajnok, és távolugrásban, valamint 200 méteren teljesítette az Európa-bajnoki kvalifikációs szintet. Most őt hallják.
Befektetett munka megtérült, hiszen mindhárom versenyszámban magyar bajnoki címet szereztem, és ez volt a cél, tehát ettől többet nem is lehetett volna nagyon elérni, szóval teljesen kielégülten jöttem ki a pályáról, és nagyon boldog voltam. A tervek sok embernél nagyok, de én úgy gondolom, hogy az erőfeszítésnek kell inkább többnek lenni, mint a terveknek. Terv is alapvető dolog, de több munkát kell belerakni. És ugye volt nekem 3 szám, a 200 méter, 60 méter távolugrás, és úgy próbáltuk ezt megoldani, hogy ugye ez 3. A sprint számok azért nagyjából egyeznek, csak a táv más. A távolugrás az teljesen technikai szám, tehát a sprinthoz nagyon nincs köze, csak a neki futás része. És próbáltuk minél szélesebb spektrumba végezni az edzéseket, hogy mindegyikre tudja készülni specifikusan néha. Az elmúlt évek során folyamatosan fejlődtem, mint edzés erőssége szintjén, mint edzés programok szintjén, és ahogy növök fel, egyre professzionálisabb technikákkal dolgozunk, és minél több munkát próbálunk beletenni, nyilván amennyit az emberi maximumok engednek, és fejlődik a tudásom atlétika terén, és próbálunk minél szélesebb sávra készülni bizonyos versenyszámokból. Tehát a sprintre jobban rámegyünk, mondjuk kifejezetten van rajtedzés, nem csak az, hogy sprintelek, és akkor lefutom, és végem. Hanem kifejezetten van mondjuk rajtedzés, végsebességedzés, futástechnika edzés, és távolugrásnál kifejezetten van, amikor arra megyünk, hogy minél gyorsan tudjak elugrani, hiszen ez az alapja, és van olyan, amikor a távot mérjük ki, hogy minél pontosabban érkezzek a deszkára, és ne legyen belépés, és ezáltal rontott kísérlet. Az elsődleges technika nyilván, tehát az az alapja mindennek. És ami után megvan a rendes technika, amivel el lehet érni nagyobb eredményeket, arra kell belerakni az erőt, és hogyha ez a két dolog párosul, akkor lesz egy igazán jó eredmény. Ez a két EB szint, amit el tudtam érni 200 méteren és távolugrásban, ez egy jó pozitív visszajelzés, hogy jó munkát végzünk az edzőben közösen. És hogyha így haladunk, akkor szerintem ezzel nem lesz gond, és az eredmények jönni fognak most már a kinti szezonban is. Ezek a jó eredmények felett pályán egy jó képet adnak a szabadtérre, hiszen ezek nagyon jó alapok. Például a 60 méter rá lehet építeni nagyon jó 100 méter. A 200 méter ugye az marad, a távolugrás szintén, ott csak a szél játszhat közre, vagy a deszkát mennyire tudom eltalálni. De ezek nagyon jó alapok a kinti szezonra. A kinti szezonon ott az országos bajnokság, az az előversenye, és kvalifikáltam az U18-as Európa bajnokságra, és az országos bajnokságot tekintem az előversenyének, az EB-nek. És az EB most jelenleg a főversenyem a nyára, kinti szezonra.
Hajdú Áron azt is elárulta, hogy miért ezeket a számokat választotta.
Amikor elkezdtem atlétizálni, ez nagyon régen volt, 5 éves koromban, és most 16 vagyok, szóval több mint egy évtizede űzem ezt a sportot. Valahogy már a kezdetben is mindig, ugye a sprint szám az alap volt mindenkinek, tehát bárkit hoztak atlétika versenyre, a gyerekkorcsoportba küldték, fusson egy 60 métert, hogy felmérjék, hogy milyen, de futottam kiskoromban 800-at és 1500-t, mindenbe elindultam, és ugye szépen lassan szűrtük egyre szűkebbre ezt a kört, és így maradtam a 100 méteren, most már a U18-ban, U16-ban van 100 méter, előtte 80 méter volt. A 200 méter az most jelent meg U18-ban. Azt igazából csak kipróbáltam egy versenyen, mivel a 100 méterre nagyon jó állóképességet ad, és kiderült, hogy abban is jó vagyok önmagában, tehát hogy nem csak a 100-ra felépítésként jó. A távolugrás az meg mindig alap volt, hiszen kiskoromban, a gyerek korcsoportos edzőknél, ott is sok volt a szögdelés, és ott a magasugrást priorizálták inkább, és abból ugye következett az, hogyha magasban nem vagyok olyan jó, de viszont a rugóim jók, akkor próbáljuk meg azt, hogyha neki futok, mivel a sebességem már kiskoromban is jó volt, és így jött össze a 260, ugye a 60 az kint 100, meg a távolugrás.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.